Köszöntlek benneteket. Isten hozott mindannyiótokat. Az önfeláldozás sémáról és az önfeláldozás séma kapcsán sok mindenről próbálunk beszélni. És az önfeláldozás séma, ahogyan megnevezzük, adhat félreértésre okot. Esetleg gondolhatja bárki azt, hogy ezt a számunkra egyébként sok értéket hordozó szót nem jó összefüggésbe helyeztük, ezért szóltunk nem egyszer, nem kétszer arról, hogy természetesen megfelelő helyzetekben, kapcsolatokban, pillanatokban nagyon is van jogosultsága annak, hogy önfeláldozó magatartásunk legyen, ez teljességgel rendben van, de itt ez a kifejezés nem arra utal, hogy valaki ott és akkor, amikor az élet ezáltal tud tovább menni, vagy növekedni, vagy valami nagyon mélyen emberit tudunk tenni az önfeláldozó gesztusaink révén, akkor ezt ne tegyük meg, vagy hogy ezt leértékeljük, vagy lebecsüljük, hanem arról beszélünk, hogy aki az önfeláldozás sémával él, ő a másik embert rászorulóbbnak látja, mint az valójában van. Sőt, általában a kapcsolataiban a másik embert rászorulónak, segítségre szorulónak tartja. És ezáltal, hogy kint van a realitásból, vagy a realitáshoz fűződő viszonya töredezett, ennek következtében, amikor ő segít, és a másikért tesz, és cselekszik, és a többi, tulajdonképpen akármennyire is éri meg úgy magát, hogy én ő érte vagyok, valójában sok mindent nem tesz úgy, hogy az a másik javára legyen. Na, erről az összefüggésről beszélünk. És így elkezdtünk az elég jó segítőről beszélni, és az elég jó segítő kapcsán elsősorban mind arról, ami a mi témánk szempontjából fontos. Vagyis, hogyha valaki elég jó segítő szeretne lenni, akkor a saját magához fűződő viszonyában, és abban, hogy hogyan tud úgy javára lenni egy másik embernek, hogy azt nem azok a motivumok táplálják, hogy nem akarom a bűntudatot érezni, hogyha nem jó ember vagyok, hanem hogy az valódi segítség legyen a másiknak, akkor milyen ismérveket tudunk felsorolni. Az utolsó kettő így szólt, hogy otthonos a meghittségben, mer közel és távol lenni valakitől. Ez kifejezetten fontos. Hiszen egy jó segítő kapcsolatban egészen biztos, hogy ha ott a bizalom légköre kialakul, akkor ketten közel fognak egymáshoz kerülni. Ráadásul két dolog történik. Az egyik, nem csak közel leszek valakihez, aki az életének nagyon belső dolgait osztja meg, az intimitásnak az egyik föltétele, hogy a belső dolgaimat őszintén tárom föl a másik ember felé egy bizalmi légkörben. Én abban a mélységben válaszolok, még ha keveset is, nem úgy, mint egy társkapcsolatban nyilvánvalóan, de mégis abban a mélységben tudok, merek mindig alá menni, ahol éppen az van, akivel beszélek, és hogy valami nagyon mélyet mond, akkor én ezt a mélységet bírom. Nem kell levegő után kapkodnom. Nem akarok kimenekülni onnan. Ez nagy dolog. Tehát egyrészt megvan benne az, hogy valaki nagyon közel kerül, másrészt föltár magából valamit, de ráadásul, hogyha egy rendszeres kapcsolatban vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy nem csak a mélység van, nem csak a bizalmi légkör van, nem csak az önföltárás van, és abban a mélységben a válaszadás, hanem ráadásul a kapcsolatunk kiszámíthatóan biztonságosan rendszeres, szinte minden adva van ahhoz, hogy ott valami, a bizalmi légkör úgy váljon élhetővé, meg tapasztalatóval, hogy itt valami meghittség történik köztünk. Hát mind a föltételek adva vannak hozzá. Most, aki nem bírja ezt a mélységet, hogy tud valóban javára lenni a kliensének? Vannak, akik ezt a mélységet ahogyan nem bírják, tulajdonképpen, és erről beszéltem, két irányt hoznék, csak nyilván nagyon sok van. Az egyik, hogy rögtön elkezdünk beszélni, mi magunk agyon csapjuk ennek a mélységét, annak a méltóságát, hogy valami nagyon fontos történik most. Nem bírjuk elviselni, ahelyett, hogy bírnánk ott csak lenni. Következő. Képes egy rászoruló igényeit, szükségleteit nem kielégíteni. Na, ez furcsa lehet, mert a másik oldalról biztos sokat beszélünk. Képes vagyok ráhangolódni, megtenni, elmondani, megadni. Képes vagyok ezt nem megtenni.
Na ez nagy segítői kompetencia. Én azt érzem, meg hallom, meg látom, meg minden van, és nem töltöm be az űrt. Nem válaszolok rá szülői módon. Miért is? Mert például nem egyszer a másik embernek a mi igazi nagy segítség az nem az, hogy megint valaki pátyolgatta, dédelgette, megsimogatta, aranyoskodott vele, biztonságba helyezte, hogy nem ez neki most a segítség, hanem az, hogy valaki felnőtt számba vette. És nincs kézfogás, és akkor az a kérdés, hogy most képes vagyok-e egy kéz melege nélkül vinni tovább az életet? Még mindig kell, hogy legyen egy kéz, amit meg tudok fogni, mindig anélkül nincs élet, hogy az én kezemet valaki nem fogja meg, mindig valaki, akkor férfiak büszkén mondják, hogy jó, hát én nekem azért megy a hódítás. Hát mikor a feleségemmel nem vagyunk jóban, azért nekem van hova menni. És ezt lássam férfiasnak, hát ebben semmi férfias nincs. De azt jelenti, hogy két napig egy nő nem néz rá áhítatos tekintettel, akkor már kezd önmagába zuhanni. Hát ez nem férfi erő, hanem éppen gyöngeség. Most ha ott van, és azt mondja, hogy jó lesne egy kis. És én látom, hogy jó lesne neki. És úgy tűnik, hogy az életében újból és újból ilyenkor mindig elszalad valakihoz, hogy valaki őt pátyolgassa. És mi lenne akkor, hogyha én továbbra is megbízhatóan, következetesen a javára, a segítségére lennék, de most, mint felnőtt, a felnőttel nem ebbe az irányba megyünk. Jó, tehát ez volt. Képes vagyok egy szükségletet nem kielégíteni. De hogyha nézzük a segítői kapcsolatoknak a különbözőségeit, hogy milyen jellegű segítői viszonyok léteznek, akkor ezt már 7-8 évvel ezelőtt elmondtam, tehát most megkímélek benneteket, csak visszautalok rá, hogy mondhatjuk, hogy 5 fajta segítői viszonyban tudunk lenni. Csak visszautalok rá. 1, amikor valakit egyszerűen csak kísérek az életének egy szakaszán. Nem szorul semmi és senki másra rá, csak valakire, aki őt meghallgatja. Mondjuk, ha valaki gyászol. Vagy éppen nagyon földult állapotban van. Nem kell neki semmi tanácsot adni, nem kell semmit kívülről, egyszerűen csak jól esik neki, hogy van egy ember, akinek mondhatja. A második, amikor ott van benne minden, ami ahhoz kell, hogy az életét megoldja. Minden ott van. És én nem teszek semmi más, csak rámutatok. Beszélgetünk, mint ahogy ez a segítő azt mondta, Feri, te ezt képes leszel megoldani, ez a rámutatás. Semmire nincs szükségem, csak arra, hogy ja, tényleg így van. Ha. Harmadik, mikor ott abban a kapcsolatban megint csak nem kell semmit se varázsolni, nem kell nekem semmit se különösebben adni, elkezdünk egy készséget gyakorolni. És gyakorlunk. Hogy van? Ezt értem, ezt gondolod, de mit érzel? És tulajdonképpen ott a kapcsolatban egyszerűen csak gyakorlunk valamit. Negyedik módja, amikor valaminek a képessége, készsége bennem kidolgozatlan. Ezért ott mondjuk ebben a segítői helyzetben elkezdünk valamit kidolgozni, akár nulláról. És az ötödik fajtája, amire leginkább ezt szoktuk mondani, hogy terápia. Az első 4 fajtában nagyon sok minden olyasmi történik, amiben nem kell valakinek a szükségletét kielégítenünk. Azokat észreveszünk, és látjuk, hogy ott van, és egyszerűen csak együtt vagyunk vele. És ezzel az ő saját erejét tudja növelni. Ő maga egyre hatékonyabban megtanul segíteni magának. És ez jó dolog. Hogy nem azt tanulja meg, hogy hogyan tudnak mások neki segíteni, hogyan tud egyre rafináltabban segítséget kérni másoktól, hanem hogy hogyan van a lehető legkevésbé rászorulva másokra. Ez nagy dolog. És akkor ide egy utolsó dolog, hogy Magyarországon is azért kezd tisztessége lenni annak, hogy valaki elmegy és segítséget kér. Nagyon lassan, de azért igen. Hogy elmegyek a pszichológushoz, már most már azért egy picit, már a pszichodráma nem hangzik annyira rosszul. Tulajdonképpen, amikor elkezdünk segítséget kérni, mi vagyunk ennek a helyzetnek a másik oldalán, még mi is járatlanok vagyunk abban, hogy hogyan érdemes segítséget kérni, és hogy ott mit lehet várni. Én nem tudom, hogy lehet és mit adni, ő nem tudja mit és hogyan lehet várni, ezért mi történik? Mi nagyon jól összetalálkozunk, mert én minden vágyadat, szükségletedet érzékeny lélekkel befogadom. Ő pedig? Jaj, de jó. Hát én jó helyen vagyok, mert itt nem kell dolgozni. Jaj, de jó, hát tulajdonképpen erre vártam. Most egy nehéz élethelyzetben vagyok, és végre van egy segítő, el fogja nekem mondani, hogy mit kell csinálni. Jaj, de jó, nem kell gondolkodni. Tulajdonképpen azért vagyok itt, elmondja, hogy mit kell csinálnom a másikkal, hogy ő megváltozzon. Hát ez még jó. Ezért a következők után koslatunk. Mondj tanácsot. Szóval, ahogyan segítőként is tudunk zöldfölűek lenni, tehát mindenki úgy kezdi, úgy segítségkérőként is. És azt gondoljuk, akkor vagyunk jó helyen, hogyha minden majd értünk, és helyettünk, és tanács, és még jobban lenevelődhetünk a saját alkalmasságunkról. Mert szemkontaktusban lenni. Képzeljétek el, a kutatások kiterjedtek oda, hogy lelki gondozók, szociális munkások nagy százalékban nem mernek szemkontaktusban lenni. Már az zavarba ejti őket, hogy egy humanoid rájuk néz. Mikor egy terapeutától tanultam speciálisan szexuális bántalmazást átélteknek a segítését. Olyan érdekes mondatot mondott, de sose gondoltam volna, hogy ezt a helyzetet így is lehet látni. Azt mondja, ezek a szülők vagy felnőttek nem képesek a gyerekükben az embert vagy a gyereket látni, kizárólag csak férfit vagy nőt. Ránéz a 4 éves kislányára, és nem képes sem a gyerekét látni benne, sem egy embert, hanem csak egy nőt. És ebből nagyon sok zavar támad. Most, ha valaki elég jó segítő, ránéz valakire, aki történetesen nő, és képes nem csak egy nőt látni, és ránéz egy másik valakire, és képes nem csak egy férfit látni, látja azt is, mert nem vak, de tud másképpen is látni. Tulajdonképpen ilyen egyszerű. És mégis a segítőknek nagy százaléka zavarban lehet, vagy van is mind a kettőtől. Elismeri és fölismeri a gyöngeségeit, korlátait, felelősségének határát. Mikor fiatal ember voltam, a következő naivitással éltem. Hát igen, vannak mondjuk ilyen gyönge oldalaim, kidolgozatlan részeim, és hogy akkor, ahogy megy előre az élet, szép lassan egyre kevesebb dolog lesz itt. És tudjátok, hogy nem így van. Az életkor előre haladtával új és új gyöngeségek lepnek meg. Segítőként fölfedezem, elismerem a saját gyöngeségeim, gyarlóságom, határaimat, felelősségem, korlátait. Mert ez mind van, amikor valaki kényszeres segítő, ahogy most beszélünk, hogy önfeláldozás sémában van, ő a felelősségnek a határát következetesen rossz helyen húzza meg. Vagyis ott is felelősséget vállal, ahol már a másik felelősséget tart. Ezért nem engedi kibontakozni azt, hogy ő szabad, felnőtt, felelős cselekvéssel gondoskodjon saját magáról. Mert belegyalogol a másik életének felelősségi körébe, és ott sertepertél. Képzeljünk el egy beteget, fekszik benne a kórházi ágyon,
és azt kérdezi tőled, hogy meg fogok gyógyulni? Te tudod? Ha tehát a grandiózus segítő székében ült, hogy ne? Hogy a szakértő azt mondja, hogy ezt nem lehet tudni. Nem vagy orvos. Szóval honnan tudnád? Az ember pedig nagyon kényelmetlen helyzetbe kerül. Te mit mondjak? Hát beteg. Nem vehetem el a reményét. Mit mondjak? Ezt kérdezte, hogy meg fogok-e gyógyulni? Ilyen helyzetbe bárki kerülhet. Meg fogok-e gyógyulni? És most, ha nem ismerem jól a határokat, a saját gyöngeségem, a felelősségem korlátait, semmi pénzért nem mondanám azt, hogy megfogsz. Honnan? Hogy? De közben mi az, amit mondani tudunk, hogy ne csak az legyen, hogy nem. De nem azt akarjuk mondani, hogy nincs remény, hogy nem lehetséges a gyógyulás. De azt mondod, meg fogsz gyógyulni, ez hogy? Én biztos nem mondanám. Szóval mindent megtehetünk azért, hogy meggyógyulj. Én a magam helyén, te a magad helyén. Beszélhetünk arról, hogy mi segít neked ebben, hogy mi akadályoz, hogy mire lenne szükséged, hogy mit tehetek én azért, hogy te leginkább tudjál ezzel a helyzettel mit kezdeni. Kire volna szükséged, rengeteg mindent mondhatunk. De az, hogy meg fogsz gyógyulni, én nem mondanám. Persze tudom én, hogy nem egyszer kapcsolati üzenetre vágyunk. Ugye a kommunikációnak van három szintje. Informatív szint. Meg fogsz-e gyógyulni, vagy nem? Erre lehet valamit mondani, hogy igen, vagy nem, vagy két hét, vagy nyolc nap, vagy... Van az érzelmi szint. Nagyon kiszolgáltatott vagyok és beteg. Megijedtem. Bizonytalan vagyok, sőt néha rettegek. Érzelmi kommunikáció. És a harmadik szinten valaki azt mondja, hogy kérlek, mondj valamit, amiben bele tudok kapaszkodni. Olyasmit mondj, amivel átélem azt, hogy nem vagyok egyedül. Mert most, hogy így kiszolgáltatott vagyok, és beteg, most nagyon egyedül vagyok. És nagyon jó, hogy te itt vagy, olyasmit mondjam, amivel megélem, hogy nem vagyok egyedül. Ez mondjuk a kapcsolati üzenet és vágy. És olyan lehetséges, hogy valaki úgy kérdezi, hogy tulajdonképpen erre vágyik. Ilyen arra vágyok, hogy valaki azt mondja, hogy itt vagyok veled. Hogy együtt fogok veled remélni. Ezzel együtt az informatív szinten van egy zavarunk, mert olyasmit mondtam, ami ott azon a szinten nem állja meg a helyét. Miután a kapcsolati üzenet lehet a legfontosabb, és ő ezt értelmezheti úgy, ebből lehet, hogy nem támad zavar, de lehet, hogy támad. Az nagyszerű, ha valaki ráérez, hogy most éppen erről a szintről szól az igazi legfontosabb kérdés, és ez tulajdonképpen nem is érdekes, és lehet ilyen éppenséggel, ezt nem zárom ki. De hogyha arról beszélünk, hogy na elég jó segítő, akkor nem szeretnék ilyen oroszul ettezni. Nem tenném szívesen. Arról nem is beszél, hogy a kapcsolatban történik valami nagyon érdekes. Ez pedig az, hogy ő is tudja, meg én is, hogy én ezt nem tudom. Hát nem nézhetem őt hülyének. Ő egy felnőtt ember, aki miután én elmentem, ott fekszik az ágyon, és azt mondja, hát, és hihetek neki? Lehet hinni neki? Mert most ő miért mondta, hogy én meggyógyultam? Honnan tudja? A leleteimet meg is meg se nézte. Orvos? Valami furcsa dolog is bekerülhet a kapcsolatunkba. Valahogy úgy járnék el, mint a szülő a gyerekkel, hogy nem mondanék olyat, amit vissza kell vonnom. De ha azt kérdezné tőlem, hogy mondd, vannak csodák? Azt mondanám, hogy vannak. Igen, csodák vannak. Nem látunk mindent. És veled nagyon jó dolgok is történhetnek. Olyasmi, ami nincs is a te kezedben. Az történhet velünk. És az ember bedolgozhat a csodának. Ezt például merném mondani.
de hát nem tudhatom. De azt látom, hogy ez meggyötör téged. Hogy most keresed, hogy miben lehet kapaszkodni. Na, ezt látom. És már is nem ott vagyunk, hogy mondtam valamit, amit nem tudom, hogy úgy van-e. Képes magára is figyelni a kapcsolatban. Van, hogy egy beszélgetés, egy találkozás úgy elsodor minket, azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Mi történt velünk? Megint csak eszembe jut egy továbbképzés, hogy borderline személyiség zavarral küzdőknek a segítése. A következőt mondja a segítő. Azt mondja, amikor találkozunk egy borderline személyiség zavarral küzdő emberrel, akkor nem egyszer olyan nehéz helyzetbe találjuk majd magunkat, hogy azt fogjuk gondolni, bárcsak ne lennénk segítők. Amikor mi magunk már annyira rosszul leszünk, hogy fölmerül, hogy pályát tévesztettünk, na az lehet a tünete annak, hogy egy borderline kliensel beszélgetünk. Úgy nem történt semmi rendkívüli. Valaki hozta magát. Hát, hogy hozza magát? Ő így hozza magát. Az rendben van. Most mondom a második lépést, hogy milyen nagy dolog, hogy képes magamra is figyelni, tudni, hogy mi van velem, és nem kell rögtön a kardomba dőlni, hogy rosszul vagyok. Azt mondja ez a segítő, hogy most képzeljük el egy csoportba, ott ülünk, és van egy borderline csoporttag. Néha szeret majd téged, néha gyűlöl. Ez váltakozhat nagyon sűrűn is, te nem fogsz tudni alkalmazkodni, iszonyú zavarba fogsz kerülni, és ő pedig minden nehézség nélkül fogja mondani, hogy mi van. És úgy rád zúdítja annak a rendje. Hogyha ismertek borderline személyiségzavarral valakit, akkor megtörténik 2 perc alatt, hogy ordít veled, és a 3. percben meg átölel. De ez ő neki nagyon nehéz. Hát képzeld el, hogy veled ez történik közben, hogy ő neki milyen nehéz lehet. Hogy neked 3 perc elég ahhoz, hogy azt se tudod, hogy mi van, és ő úgy él. Az, puha, minden megbecsülésem azoknak, akik borderline személyiségzavarral élnek. Komolyan, az egy nagyon nehéz dolog, nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De ha nem tudok magamnál lenni, akkor elsodor engem. Azt mondja tovább képzésen ez a terapeuta. Hát tudják, egy csoportban egy borderline csoporttag maga a gyönyörűség. Ugyanis a csoportban lesznek depresszív csoporttagok. Mondjuk egy magyar csoportban sok. És mindenki iszonyúan óvatos lesz majd. Nem mondom, mert nem akarom elveszteni a kapcsolatot, akarom, hogy szeress. Nem mondom. Most, hogy a bizalom légköre kialakult, most pláne nem mondom. Most ő mivel küzd? Pont az ellenkezőjével, mint egy borderline személyiség zavarral élő ember. Ő azzal küzd, hogy kifejezhetem magam, egyet mondhatom. Rettenetes lesz, ha mondom. Nem szeretnek majd, dühösek lesznek rám, valakinek az nem tetszik. És akkor mi történik ezzel a drága, szorongó, depresszív, kényszeres csoporttaggal? Egyszer csak azt nézi, hogy van itt egy más valaki, de mint hogy másik világból érkezett volna, hátradől. Ez kérlek, nagyon fölszabadító. Ilyet lehet? Mindezt azért akartam elmondani, hogy milyen nagy dolog az, mikor valaki segítőként képes nem elveszteni a talajt a lába alól azáltal, hogy tudja, hogy hol van, hogy éppen mi játszódik le benne. Pont valami nagyon hasznos dolog történik most is, most egy nagyon értékes dolog történik. Érzelmileg lehet, hogy nem könnyű vinni, de nagyon értékes dolog zajlik most. Hú, mennyit lehet ebből fejlődni.
mer segítséget kérni. Az elég jó segítő mer segítséget kérni, mer tanuló szerepben lenni. Azt nem egyszer olvashatjuk, és ezt aláírom nagyon szívesen. A legtöbbet a segítők a klienseiktől tanulják. A legtöbbet. Tehát az igazán használható tudást, azt egymástól tanuljuk meg. Mondanék erre néhány példát, hogy segítőként mekkora áldás az, ha tudok tanuló helyzetben is lenni. Attól még bent vagyok ebben a szerepemben, de emberként nyitott vagyok arra, hogy bármi engem meglepjen, hogy valamit megértsek, vagy megtanuljak, fölfedezzek a világból, amit eddig nem láttam. Például megtanultam a szakirodalomból, hogy a szégyen az milyen rettenetes érzés. Inkább érzelem. A szégyen egy érzelem, rettenetes. Hogy az szégyennek a belső világa, hogy rossz vagyok, legjobb lenne megsemmisülni, itt se lenni, bárcsak nyílna meg a föld alattam, és én elsüllyedhetnék, hogy a szégyen önsorsrontásra indít bennünket. Kegyetlenül bánunk magunkkal akkor, a szégyen pusztulat. Egyszer csak valaki azt mondja, hogy tulajdonképpen az életében volt valami, amit nem tett helyesen, és most ezt nagyon világosan látja, hogy ezt nem tette helyesen, de volt egy élményszerű átélése azzal az eseménnyel kapcsolatban, és azt úgy idézi vissza, hogy ő akkor nagyon szégyelte magát. És ahogy ott egyedül a szégyenében megélte azt, hogy ez valami rettenetes, hogy legjobb lenne megsemmisülni és nem lenni, hogy akkor érzett egy indítatást, hogy na nem is arról van szó, hogy nem lenni, hanem így többet nem lenni. Nem, így többet nem akarok lenni. És ez egy nagyon sajátos megtérés irányába vitte őt el. Nem vallásos megtérés, hanem az életében valamit ott gyökeresen eldöntött és alapvetően átalakított. És ebben szerepe volt a szégyennek. Igen ám, de itt a helyzetnek nem csak a szégyen a kulcsa, hanem az, hogy a szégyenből tovább tudott menni. Mert ha beleragad valaki a szégyenébe, az rettenetes. Tehát itt történik még valami. De akkor például megtanultam azt, hogy létezik olyan, hogy a szégyenből valaki nagyon jó irányba tud kikeveredni. És ráadásul, amit a szégyen lényegeként él meg, az javára van, az hozzájárul a fejlődéséhez. Mindig is azt gondoltam, hogy a sodródás az egy nagyon negatív dolog, az ember ne sodródjon. Menjünk előre, legyenek céljunk és a többi. Míg nem olvastam egy beszámolót, hogy valaki, ahogyan úgy érezte, hogy minden ereje elmegy, és csak sodortatta magát, semmi máshoz nem volt ereje, a sodortatás közben szinte vallásos élménye lett, egy spirituális élménye, hogy engem tartanak. Hogy én nem tudom tartani magam, de hogy itt sodródok, emberek közre vesznek, és nem esek el, mert valahogy innen is valaki taszít rajta, meg onnan is, na nem olyan kedvesen, ahogy csak úgy sodródom, de hogy nem zuhanok el. És a sodortatás számára egy alapélmény lett, szinte spirituális tartalommal. De akkor rájöttem ott, hogy a sodródás is lehet értékes. Nagyon értékes lehet. Vagy valami nagyon értékesnek a része lehet. Így egymás után tulajdonképpen arra jutottam, hogy minden, amit megtanultam, az jó, csak nem eléggé. És hogy van olyan tudás, amit csak azáltal tudok valahogyan megszerezni, ugye ez a csoda, hogy érkezik. Én csak annyit tudok, hogy ember voltomból nem lépek ki, hagyom, hogy valami történjen velem, és valamit úgy lássak meg, mint ahogy sehogy, sőt másképp lássak, mint ahogy tanultam. Vagy ahogy csinálom. Hogy az máshogy is van, nem csak így. Hát, ezek fölemelő pillanatok. Egyszer valaki hátradőlt, azt mondja, Feri, tulajdonképpen olyan jól esik néha megpihenni az önsajnálatban.
46 évet éltem úgy, hogy azt gondoltam, az önsajnálat csak rossz. Egyszer csak kiderült, hogy lehet ott egy kicsit pihenni. Hát akkor nem csak rossz. De általában nincs javunkra, na de hát mondjuk egy maratoni futó beszúr neki, kicsit leül. Ha mondhatjuk azt, hogy a futás közben nem túl hatékony az ülés. Kétség kívül így van, de ha nem ül le, sose ér célba. Na valami ilyesmi. Mikor fiatal pap voltam, hatalmas indulatok dúltak bennem. Ahogyan hallottam olyasmiről, hogy valakit pappá szenteltek, majd szeptember közepén, ugye augusztusban van a papszentelés, szeptember közepén elment a püspökhöz, és kérte, hogy őt mentsék föl. Mikor azt hallottam, hogy valaki megházasodott, és a nászútról úgy jött haza, hogy nem. De ez bennem indulatokat keltett. És akkor most, hogy mit lehet tenni? Végül a következőre jutottam, amikor egy kliens a következő történetet mondta, hogy hát tulajdonképpen hazajöttem a nászútról, és a nászút közepén már gyanítottam, hogy nem kellett volna, a nászút végén már biztos voltam benne, és vissza is adtam a gyűrűt még a nászúton. Akkor már benne voltam. Hát ott ültem. Az érdeklődés, ez a, hát én azt hiszem, hogy tanulhatnékom van, erőt vet rajtam. Hát ha most itt az összes indulatomat kifejezem, na, hát ezt mégse. Tudtam, hogy hol vagyok. Körülbelül két alkalom után rájöttem, hogy mi volt az egésznek az értelme. Hogy volt valaki, aki képtelen volt döntést hozni. De képtelen, nem. Rettegett minden döntéstől, meg attól, hogy valahogy eldöntse az életét. És volt egy pont, azt mondta, rászámom magam. Mert nem tudom eldönteni, hogy igen vagy nem. De megőrülök már ebbe. Szóval, legyen igen. Kimondta az igent, és átlépett egy következő szakaszba, ott vált neki világossá, hogy nem. Hát ilyen van. Olyan van. Azt hittem, még van egy lépés, de már nem volt. Hát ilyen létezik az életben, hogy valamin túl kell jutnom, és hogy visszanézek. Hát lehetetlen, hogy ilyen ne történt volna az életünkben. Na ide nem kellett volna jutni, az biztos. De hát most már itt vagyok. És ez nem csak kicsi, hanem nagy dolgokban, helyzetekben is lehet. Akkor megtanultam azt, hogy milyen értelmetlen dolog ítélkezni. Hogy gőzöm sincs, hogy mi haszna, java, értelme volt ennek a rossz döntésnek. Hát mondhatom, hogy rossz döntés, de az emberi lélek semmit sem tesz cél nélkül. Hát ennek nagyon-nagyon sok célja volt. Az, hogy ennek súlyos következményei vannak, ez mind világos, ezt nem kenjük el. Mindezt azért mondtam, hogy az elég jó segítő mer tanuló helyzetben lenni. Ez valós dolog. Segítséget kérni kifejezetten nehéz lehet. Ha valaki köztetek segítő, és nem szoktál segítséget kérni, érdemes. Próbáld ki. Egyszerűen csak úgy menj bele ebbe a kalandba. Fölismeri a neurotikus bűntudatát. Na, ez nagyon fontos. Ha én olyasmiért is felelőssé tettem magam, amiért nem vagyok felelős, akkor bűntudatom fog támadni valószínűleg, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, és ezért magamat fogom hibáztatni, akarva, akaratlanul. Nem követtek el bűnt, most mondjuk így egyszerűen, de lesz bűntudatom, ez a neurotikus bűntudat. Megkülönböztetni a neurotikus bűntudatot a reális bűntudattól nagyon-nagyon hasznos dolog. szinte nincs olyan kliens segítő kapcsolat, amiben a kliensnek ne lenne számtalan neurotikus bűntudata. Mindenki tele van irreális és neurotikus bűntudattal. És tudni azt megkülönböztetni nagy áldás. Például, hogyha valaki friss gyászban van, meghalt egy szerette, akkor 99,9% hogy lesz benne neurotikus bűntudat. Vagyis kínozza majd őt egy gondolat, hogy nem tettem meg mindent. Márpedig mindent nem lehet megtenni. Senki sem tud mindent megtenni. És nyilván, ahogy visszanézek, láthatom azokat a pontokat, ahol tehettem volna többet. De általában nem véletlen, hogy miért nem tettem. Hát már én is hullafáradt voltam. Ez már ment 8. hónapja. Azt se tudtam, hol vagyok. Tehát például a gyásznak az első részében a gyászt az is nehezíti, hogy sok neurotikus bűntudatom van. És ezek is nyomják a vállam. Akkor köszönöm a figyelmeteket.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.